Sziasztok, kedves hallgatók! Ez továbbra is a kettes számrendszer péntek délután, és reméljük, hogy velünk vagytok, mert hogy nagyon izgalmas vendégünk, és nagyon izgalmas dolgokat mondott eddig az elmúlt egy órában, úgyhogy tessék majd visszahallgatni az adást. Szegál Viktor a vendégünk, aki gasztronómiai tanácsadó, és egy kicsit hadd kanyarodjak a Bocuse d'Orra, ami aztán tényleg mondtad a séfek séfének a versenye, világversenye.
És nem tükrözi a valóságot egyáltalán.
Ezt is mondtad így adáson kívül, és persze ezt is ki fogjuk fejteni, de ugye te hol aktívabban, hol kicsit távolabb, de mindig részt szoktál valamennyire venni ebben az egészben. Ha jól emlékszem, 19-ben voltál coach,
igen,
ami azt jelenti, hogy akkor ott a versenyzőknek a, hát az edzője, hát végül is ez így lehet fordítani, és akkor ti a középmezőnyben végeztetek. Te gondoltad ezt valaha, mert azért ez már jó pár éve volt, de azért a Bocuse d'Or történetében nem olyan hosszú idő, hogy aztán a Szél Tamásik csapata egyszer csak egy harmadik helyet elhozott.
Ja, abszolút gondoltam.
Gondoltad,
igen,
hogy ideig
igen, igen.
Hát tudunk menni, mi magyarok?
Hát sokkal régen, már 20 éve is, és hát ugye ez volt a célja a Bocuse d'Or már a megalakulásakor.
Már a magyar oldalon, úgy érted?
Igen, 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 a magyar oldalon, és egyébként tehát, hogy oda kijutni magára a lyoni versenyre, úgyhogy 61-2 ország szokott általában nevezni. Ugye minden országból 6-8-10 van, hogy 15 csapat is indul. Tehát ha belegondolsz, hogy itt több száz konyha csapatból kijut 20-24, attól függéppen melyik évben, általában jó esetben azért 24-en vannak, 24 országból. Hát az óriási dolog ott lenni. A középmezőnybe is, 24-nek is lenni. De a legnagyobb dolog az a dobogón állni. Tehát 1-2-3, óriási, óriási eredmény az, hogy...
Pláne úgy, hogy a franciák meg a skandinávok szoktak, nem? Már így ez ilyen
igen,
szokás.
De főleg a skandinávok mostanában, és hihetetlenül tehetségesek, nagyon jól csinálják, és az, hogy Magyarország oda került, hát az meg óriási dolog. Ha megnézzük különösen azt, hogy azért itt az európai mezőnyből hány ország ér oda egyáltalán, tehát hogy ez így európai szinten is óriási dolog, ha megnézzük az, hogy milyen országok vesznek részt. Nem is beszélek, ugye Kelet-Európáról.
De miért gondoltad, hogy ez borítékolható siker lesz?
Hát azért, mert ez ugye sok-sok éve indult el, 2 évente van a verseny, és ez a fajta versenyzés, ez idő, ez tanulás, ez minden kell hozzá, és legvégül pedig kell egy olyan csapat, meg kell egy olyan séf, amilyen a Szél Tamás, meg most ugye a Bence és a Patrik, akikkel elérte, tehát hogy ez iszonyatosan nagy eredmény, és tényleg például ez olyan dolog, és azok a magyar itt megrendezett európai döntők, amitől kicsit mi is úgy érezzük, hogy ott vagyunk az európai gasztronómiai.
Bekerültünk a vérkeringésbe.
Igen, és ugye rengetegen emiatt eljönnek ide, és megnézik az éttermeket, és nem csak a Michelin csillagos éttermeket, hiszen nem a Michelin csillagos éttermek, a jó éttermek csak, hanem van még Magyarországon is 100 másik, amelyik jó étterem, és van, amelyik
közben Michelin
csillagot kapott.
Százzal.
Hát egy kicsi országhoz képest szerintem.
Nem is tudtam volna azért ennél nagyobbat mondani, és a 100 az szerintem
nem egy
lehet,
rossz,
hogyha belegondolok, már nagyon-nagyon nagy szám.
Nem mondod.
Egy coachnak mi a feladata egy ilyen versenyen?
Hú, hát ez tulajdonképpen egy komplex, de maga a versenyen annyi
mondjuk a
feladat.
Verseny körül akkor.
Hát igen, mert
nyilván a felkészítésben
a
vagy
leginkább. A felkészítés is egy őrület, tulajdonképpen egy őrület már ugye maga az európai döntő, hiszen az Európában is be kell kerülnünk a legjobbak közé ahhoz, hogy kikerüljünk az összes földrész körül, tehát bekerüljünk a 24-be a világból. És hát azért itt nagyon erős országok vannak persze. Ugye beszéltünk a skandináv országokról, és ha összerakjuk az összes országot, akik jól szerepelnek, akkor sehogy se fogunk beleférni, tehát hogy biztos, hogy sokkal jobbnak kell lenni. A verseny pedig azért ez egy több mint 5,5 órás verseny, tehát másodpercekre lebontva folyamatosan figyelni kell, hogy ki mit csinál, ellenőrizni, mondani neki, ugye ilyenkor nem szabad benyúlni a konyhára, csak beszélni lehet. Úgyhogy hát ugye borzasztó zajba, például ugye erről már beszéltünk, a felkészülés is így megy, tehát nagyon hangos, általában idegesítő zene megy a háttérbe, pont azért, hogy a versenyzők megszokják.
Micsoda
és
direkt.
Kizárják, igen.
De ez csak a felkészítés alatt, vagy magán
hát
a versenyen?
Maga a versenyen ott ugye
hát
ott van egy
van.
Nap, ugye 12 napos a verseny, de. Minden nap 12 ország.
Kedves
12...
közönség van, nem láttad még?
Nem, én csak arra vagyok kíváncsi, hogy ugye ott már nem szól a zene.
Hol?
A versenyen.
a versenyen, hát ott szól 12 országnak a,
okay,
a dobosai, a trombitások, a fütyülés,
ja,
mint egy foci meccs, képzeld el.
Hát egy foci meccs, ehhez képest az kifejezetten csöndes és szolid. Az nagyon-nagyon durva, hogy milyen hangzavar van. Azzal együtt, hogy ugye tegyük hozzá rendkívül békés csapatok, de és ugye megy, élőben nézik, még 60 ország közvetíti, tehát én nekem volt stressz az életemben, nem kevés, de azt hiszem, hogy ott lenni, az tényleg elképesztő stressz.
De onnantól kezdve, mert most ugye elmondtad, hogy néz ki maga a verseny, és hogy ott a coach már ugye nem szólhat bele, de azért nyilván ez egyébként szerintem még idegesítőbb lehet, mint csinálni dolgokat. Ez olyan, mint amikor a gyereked versenyzik, és nem lehetsz oda lefutni helyette, csak a pálya széléről drukkolhatsz. De előtte menj, tehát hogy úgy képzeljük el, hogy onnantól kezdve, hogy az ételsort kitaláljátok, a technológiákat, tehát mindenben, akkor te ott vagy.
Ez mint egy Forma 1-es verseny, vagy bármilyen élsport, talán inkább azt mondom. Tulajdonképpen ez rendkívül hasonló. Kezdve attól, hogy felkelsz, hogy mit eszel, hogy mikor iszol, ez iszonyatosan sokoldalú, a formák, amiket már 3D nyomtatóban nyomsz ki, és az, hogy melyik csapatnak mennyi ideje, pénze van a felkészülésre, hiszen ez a fajta csúcs teljesítmény, ez nem egy olcsó dolog. Viszont, ahogy ugye már említettem az elem is, ez nagyon-nagyon fejleszti, tehát a gasztronómiának ezek fajta kísérletezés nagyon sokat ad. Tehát, hogy ahogy a itteni fejlesztés a magyar gasztronómiának, ez ugyanígy a többieknél is így van.
Pedig pont ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen a felső, nem tudom én, 10 000 játéka ez, hogyha úgy tetszik, hogy fogyasztóként, és még kevesebb ember játéka, hogyha a séfeket nézzük meg, azt a személyzetet, vagy nem tudom, azt a segítő tímet, akik körülötte vannak. Szóval, hogy mi az igazából, ami le tud szivárogni valóban, és mondjuk én, ha bemegyek itt valahová, akár a sarki étkezdébe, valahogy jobbat fogok emiatt tenni.
Igen, egyébként jobbat fogsz enni, pontosan azért, mert ezek a fajta technológiák, tudások, hogy feszegetjük a határait egy sütőnek, egy turmixnak, ezek ugye bekerülnek a csúcs éttermekbe. A csúcs éttermekben dolgozók, azok legtöbben nem sokáig maradnak ott, azok elkerülnek máshova. És egyébként most pont itt, ahol ülünk, és kinézek az ablakon, itt például pont szemben a sarkon van egy irodai étkezde, ahol az egyik ismerősöm főz, aki egyébként előtte 2 Michelin csillag, sőt, talán 3 Michelin csillagban is dolgozott, és itthon is járt nagyon sok helyen, de és ez, erre ne azt gondoljuk, hogy itt most ez valami hihetetlen nagy visszalépésnek éli meg. Nem, ő egyszerűen csak itt főz, nagyon jókat főz, és ezért ebbe az irodaházban mondjuk 15-ször annyian járnak enni, mint a másikba. Tehát, hogyha sikerről beszélünk, akkor ez is
Nóri,
siker.
Nóri, nézd rám jelentőség teljesen, mert mi mindig ezzel szoktunk lamentálni, hogy hol legyünk. Akkor most te tudjuk.
Igen. De tudod, ahogy a bornál is visszatérve, hogy kinek mi ízlik, hogy szerintem az a jó bor, ami neked ízlik. Elmagyarázhatják, hogy melyik bor mennyibe kerül, miért. De ha nekem ízlik, és attól az nem rossz, biztos jó, de ha én ezt szeretem, nekem ez a jó.
Így már értem, így már tényleg megértem, hogy ez a sok-sok-sok pénz, mert úgy tudom, hogy rettentő sok pénz megy a Bocuse d'Orba, hogy az tényleg megéri, hogyha ilyen szinten is valahogy tudunk ebből profitálni, tehát akár mi legalján.
Hát meg ez
legalján.
Nemzetközi kapcsolatok, ugye a gasztronómiai kapcsolatok, az a sok séf és gasztronómiát szerető külföldi, aki egyébként ide érkezik emiatt, azért az sokat hoz nekünk. Tehát mondjuk így országimás szempontjából ez rendkívül jó. De még egyszer mondom, hogy itt, ahogy mondta, tényleg 2 séf, 1 coach, 3 ember, de valójában itt egy nagy csapat van körülötte, plusz rengeteg önkéntes, akik jönnek segíteni. A magyar elődöntő döntőnél, ha eljössz egy ilyen eseményre, látod, hogy ott nem, hogy több százan, ott több ezren vannak kint. Tehát, hogy nem csak maga a műsor, ami ugye maga a főzés, ami rendkívül szórakoztató, hanem ugye itt könyvek jelennek meg, ott látod, a receptúrák lekerülnek, tehát, hogy valójában azért itt van egy komoly edukáció is, tehát, hogy szakácsképzés, mondjuk így.
És most, hogy már a zsűriben szoktál inkább ülni, így gondolom ez már kevésbé stresszes.
Hát én így is stresszelek helyettük is, mert annyira átérzem, hogy ez mennyire kemény, és hogy nem tudják, hogy azért eljutni mondjuk Lyonig például, az egy 3-4, sokszor 5 év. öt éves munka, de a minimum az az, hogy egy másfél-két év kikerülni egy ilyen versenyre. Ugye két évente rendezik meg, de ha megnézed az elődöntőt, a döntőkre való felkészülést, tehát most is a magyar döntő lesz ugye október végén, és ezek a srácok, ezek, hát van, aki már egy éve készül erre. De ugye most egy elődöntő is volt, nem régen, néhány héttel ezelőtt, tehát hogy brutális munka. Hát évről évre lehet látni, hogy mennyivel jobbak és jobbak a versenyzők.
Most már kiírták az alapanyagokat, a kötelező fogásokat?
Hát azt még nem tudjuk.
Azt mikor még
nem tudjuk. Hát reméljük, hogy lazac lesz, mivel Norvégiában lesz a verseny, és szerintem arra készül ma a világ, vagy hát pontosabban ugye az európai, tehát az Európa valószínűleg erre készül, és lehet, hogy jól meglepnek minket, és nem ez lesz. Tehát azért ebben a versenyben nagyon sok ismeretlen dolog van, ráadásul még előző nap be kell menni egy piacra, és ott kiválasztani az alapanyagokat. Szóval, hogy rendkívül komplikált, és nagyon nagy tudást vár el, és egyébként fizikai erőnlétet is, meg hát fejbe borzasztóan ott kell lenni.
És miért lehet az, hogy a skandinávok egyébként ennyire jól szerepelnek ezen a versenyen, hiszen ha belegondolunk abba, hogy igazából a skandináv konyha az nem egy elterjedt konyha, tehát amit én kitalálom, hogy elmegyek való vacsorázni, akkor szóba jöhet mondjuk egy steakház, vagy egy spanyol étterem, vagy egy olasz étterem, vagy egy közel-keleti, de azt sosem mondom, hogy egy ilyen jó skandináv étterembe úgy beülnék.
Hát az elején, így igaz, de ezért mondtam az elején,
jó húsgó, jó oratóri.
Lekvárral.
Amikor azt mondtam, hogy nem a való világ, akkor persze, hogy Franciaországba mennénk el először enni, vagy Spanyolországba, vagy Olaszországba, vagy éppen ilyen étterembe. De ez egy verseny, és amiben ők jók, ők nagyon jó versenyzők. És itt versenyeznek.
De ez tök igazságtalan, érted? Tehát, hogy egy gasztronómiai versenyről beszélünk,
de nem a saját konyhádat kell hozni.
Nem szoktak jól működni, nem spanyolt kell főzni a spanyolnak.
Igen. Értem, de akkor sem tükrözi a valóságot.
Nem, ezért mondtam, ez egy verseny.
De különben, ha már itt tartunk, egy dán étterem, a Noma, ugye az, amit igen, a világ legjobb éttermének mondanak már évek óta.
Persze, és van még egyébként szerintem körülbelül 6 világ legjobb étterme, amik szerintem legalább ennyire jók, vagy izgalmasak.
És hogy nem ott vannak északon?
És nem feltétlenül ott vannak, de hogy ők nagyon jó versenyzők, és amiben szerintem egészen fantasztikusak, hogy az a fajta tisztelet, ami bennünk van, hogy tanultunk, hogy nyúlunk egy alapanyaghoz, az bennük nem úgy van. Ők annyira nyitottan állnak hozzá, és annyira másképp, és úgy tudják átforgatni mindent, hogy ami talán más országoknak egyszer nehezebben megy, és hát hihetetlen, hogy mit művelnek most már talán 30 éve. Egészen döbbenetes. És tegyük hozzá, hogy ők már most neverik azokat a 13-4 éveseket, akik ugye versenyezni fognak mondjuk 6-8 év múlva. Tehát, hogy ez a fajta utánpótlás, ez biztosítja így a versenyzést. Tehát, hogyha mi is tudnánk már most, hogy az iskolákban látjuk, hogy kik azok a nagy tehetségek, akik elkerülnek olyan helyekre, és egyengeted az útjukat, hogy abból a 10-15-ből odaérjen az egy majd a végén. Tehát ezért mondtam, hogy ez mint az élsport. Ha nincsen nevelés, akkor nem fog folytatódni.
Ez nagyon érdekes, bár azt hinni az ember, hogy aki tehetséges, és az nem kallódik el.
Nem, tehát, nem kallódik el, igen, a szakmában, de az, hogy jó versenyző vagy, tehát ha csak jó séfeket keresnénk a versenyre, akkor mi is baromi jók lennénk magyarok már régen-régen, de oda nem jó séf kell, hanem jó versenyző séf kell.
És miért mondtad, hogy a lazac az jó lenne? Az egy könnyű alapanyag?
Azért lenne jó, mert semmilyen alapanyag ezen a szinten nem
már
könnyű.
Már nem könnyű. Tehát ez ne úgy képzeljük el, hogy 3 percre megsütjük egyik másikon.
Igen, de lehetnének, biztos vagyok benne, hogy ki tudnak talán egy-két olyan dolgot is, amivel nagyon meggyűlne a bajunk, mert ezen a szinten technológiailag már azért azt gondolom, hogy egészen jól
megy. Én pont arra gondolnék, hogy a lazac az annyira magától értetődő, hogy abból valami olyat kihozni, ami jobb, mint a többieké, szerintem az sokkal nehezebb, mint egy bonyolultabb alapanyag.
Igaz, de ne feledd el, hogy azért ez a verseny, ez ugye ország imidzsépítés minden egyes országnak. És a kérdés az, hogy ők mit szeretnének szerintem magukról mondani. Ha ők még a lazacot szeretnék mondani magukról azt a minőségön, akkor az lesz.
Hát mondjuk ráférne, mert azért az elmúlt években volt néhány nagyon negatív kampány a norvég lazacokkal kapcsolatban.
ott is van vadonfogót, meg hát van vadon, színezékkeletet, meg van minden, ma nem lazac lesz a bédre.
Összeengedik őket, és akkor én...
Hát jó lazacot kell lenni, egyszerűen tudod meg kell keresni, hogyha hogy mit tettek. De ma már mindennek utána kell nézni, tehát meg tudsz őrülni. Én a gyerekeimet kicsikoruk óta tanítom, hogy olvassák el, hogy mi van ráírva, és kezdtük onnan, hogy a málna szörp, meg a málna ízű szörp, ugye az nagyon-nagyon nem ugyanaz. De például ezt szerintem már rég edukálni kéne a fiatalokat. Nem csak kreszt hát kéne kedve, oktatni, kezdve, ami szintén nagyon kellene, igen, hanem ezt is kellene
de kezdve
oktatni.
Azzal, hogy mondjuk az iskolai büfébe mit engedünk be.
Hát igen.
Hát figyeltek, az kegyetlen.
Pedig erre nehéz. Voltak már próbálkozások, hogy szabályozzák.
És a pénz mértékben, valahogy mindig.
Teljes, meg tudod mi? Meg az, hogy így elengedik, ezt a dolgot. Tehát, hogy egy ideig azt gondolják, hogy oké, ez fontos, de aztán mégsem annyira fontos, mert sokkal fontosabb, hogy nincs tábla, nincs kréta, nincs tanár, nincs hittada, és akkor már onnantól kezdve nem azzal fognak foglalkozni, hogy energiaitalt árusítanak a gyerekek.
Micsoda,
ezt
nem is hallottam ilyenről.
Hát jó, nem kifejezetten a effektív azt az energiaitalt, amiben benne, de hogy az a cég által gyártott jegesteha, meg kóla, érted? Tehát, hogy én eleve nem engednék be semmi ilyesmit egy iskolai büfébe. Tehát...
Na mindegy, szóval, hogy szerintem ez ugyanolyan szörnyű, mint az is, ahogy az ételeket színezzük, és mindenbe már azt keresjük, hogy milyen, mennyire piros, mennyire olyan illata van, amit nem tud tehát a nagymamám nem tudott olyan lekvárt főzni, ilyen színűt, meg ilyet, amilyen a boltokban
de
van.
De az igazi gyümölcsből
és nem azért, mert nem tudott főzni, igen. Na, és hogy igen. Hogy szerintem erre nagyon nem figyelünk oda, és a legnagyobb baj, ilyenkor mindig azt mondják, hogy persze, mert hogy ez a pénz, de ez nem pénzkérdés az a helyzet.
Már hogy jobb minőségűt venni.
Hogy igen, hogy vegyük már meg azt, hogy tudjuk mi az, ami szezonális, és nézzük meg a piacon, mert így is van elég baj, tehát már a zöldség annyiba kerül szinte, mint a hús.
Ja, hát nem szinte.
A gyümölcs az drágább, szóval, hogy van elég baj, csak minden drága, akkor legalább nézzük meg azokat a dolgokat, amiket veszük, és ezt kezdhetjük avval, hogy a ketchup milyen, hogy nézzük már meg, mi van ráírva.
Hát, hogy cukor.
Például.
Igen. Engem ez most nagyon érdekel, úgyhogy majd folytatjuk ezzel, Dori.
Hogy piros a ketchup?
Nem, hanem hogy igazából a Viktor konyhájához menjünk most közel.
Igen, pont ezt akartam mondani, és ez jutott eszembe, hogy mit főztél utoljára, és miből, és kinek.
Szegel Viktorral folytatjuk nem sokára a kettes számrendszert.